lövöldött. Lőd meg a disznót! Gyula megtöltötte a puskát. Valljuk be, kapkodott egy kicsit. Közben a kígyó elérte a nád szélét, és Tutajos még mindig nem lőtt, mert a kígyó nem ment tovább. Nézd! Suttogta. A kígyó körültekerőzött két nádszálon, és kúszott felfelé. Már félteste kint volt, amikor megállt. Úgy látszik, kényelmesen elhelyezkedett, undorító gyűrűiben tartva a két szál nádat, aztán nyelni kezdte a vergődő kis halat. Ezt már Tutajos nem nézhette. A puska mélyen beledörrent a napfényes mozdulatlanságba, a sötét raj utat vágott a nádban, elkaszálva a kígyót tartó két szálat is, de a fényes sárgás hasú test ott maradt a nádcsonkon. Csak éppen a feje hiányzott. Hű-hű, álmélkodott Bütyök. Ez aztán a puska. Azt hittem, kiesem a csónakból. Tutajos kivette a patront, és megsímogatta arcát, mert szó, ami szó, Matula puskája rúgott, mint egy ló. Nyomd oda a csónakot, megnézzük, mi van benne. Nem undorodsz? Kérdezte Bütyök, és beleköpött a vízbe. Undorodom, de kíváncsi vagyok. A kígyóban további két kis hal volt, és valami tollas pép. Dobd már ki, Gyula, mert felfordul a gyomrom, aztán menjünk innét. Bütyök tehát tovább bevezett, de most már kígyómentes vízem. A lövésre millió darabra tört a tóvize, mert mintha a csattanás minden madarat fellökött volna a levegőbe, és a károgó, sápogó, füttyögető, méltatlankodó sokaság csak nehezen nyugodott meg. De aztán a bátrabbak már leszálltak, fogyott a madár a levegőből, és lassan elcsendesedett a sokaság, mint amikor valami autókarambol után elviszik a sebesülteket, elhúzatják az autókat, és a felzaklatott közönség megy a dolga után. A csónak csendesen úszott a nádas szegély mellett, Bütyök is szépen tartotta az irányt, a madarak pedig tovább halászgattak, mert a madárgyomor veszedelmesen gyorsan emészt. De a csónak környékéről elhúzódott minden. Csak a nádirigó szólt a közelben, s egy-egy törpegén vágódott ki a nádas falból, és tűnt el újra a nádas távolabbi homályában. Meleg volt nagyon. Valami árnyékot kellene keresni, nézett körül Bütyök. Vagy legalább kalapot hoztunk volna, de legalább napszemüveget. Átmegyünk a túlsó partra. Ott van még valamelyes árnyék, mondta Gyula. Jól beállunk a nád mellé. Nem vagy fáradt? Semmi ez, nem az evezéstől izzadok. Írtó meleg van. A csónak elfordult és egyenesen átvágott a vízen, de negyed óra is beletelt, amíg átértek. Tutajos itt megint elővette a csákját, és a csónakot félig benyomták a nádfalba. Így. Most aztán jól le vagyunk horgonyozva. És árnyék is van. Éhes vagyok. Bütyök nem szólt semmit, csak elővette bicskáját. Tutajos pedig megterített a csónakdeszkán, és amikor mindent kirakott, amit Nancsi néni tűzhelye termett, összenevettek. Nem hiszik el! Becsület szavamra, nem hiszik el! Bika majd okvetetlenkedik, és jogász rossz vicceket mond. De Kengyel elhinné. Sajnálom, Kengyelt, mondta Gyula. Sajnálom, hogy elment tőlünk. Tutajos, ez sem hiszi el senki. Együnk, Bütyök. Ha jól belegondolok, hát én magam sem hiszem el. Aztán már csak a gondolatok jártak a nádas posvány szagú árnyékában. Evett a két fiú, mint két fiatal farkas, percekkel az éhhalál előtt. Csak éppen, hogy nem morogtak. Homlokukon patakzott a verejték, és úgy érezték, a napon sem lenne melegebb, úgy megszorult körülöttük a levegő. A két fiú homlokán patakzott a verejték, úgy megszorult körülöttük a forró levegő. Bütyök fülelni kezdett. Távoli morgás hallatszott. Robbantanak valahol. Messze lehet, hallgatódzott Gyula is, Eddig soha nem hallottam. Talán a badacsonyi bazaltbányában. De most már szereljük fel a horgokat. A robbantás mély moraja megint hallatszott, mintha a föld alól jött volna. Gyula nyugtalanul nézett a vízre, aztán a levegőbe. Te bütyök! Nem dörgés ez? Ugyan, gyönyörű az idő, csak nagyon meleg. Tutajos újra kivizsgálódott. Hátra ugyan nem látott, de előttük, fölöttük egyetlen felhő nem látszott, s a vízen egyetlen apró hullám nem mozdult. Nem értem. Nem értem, de a madarak is elhallgattak, és valami nem tetszik nekem. Meleg van, állapította meg bütyök. Hol a kukacos doboz? És ekkor mögöttük félelmetesen felhördült az ég. Szereld a horgot, de gyorsan, mert ha itt szorít bennünket a vihar, húszszor is hazaérünk addig. Szereld az enyémet is, addig kinyomom a csónakot, hogy körülnézzek. Bütyökre is ráragadt valami Gyula idegességéből, kapkodva szedte szét a nyeleket, a csónak pedig nehézkesen kibillent végre a nád közül. Oda néz! Hátuk mögött, ahova eddig nem láthattak, majdnem fekete volt az ég alja, feljebb zöldeskék, és ennek a fenyegető torlódásnak a pereme foszlányosan sárga. Nem, ez a dübörgő rémület nem mutatott semmi felhőformát. Nem voltak gyűrődései és árkai. Tömörfalnak látszott, amely még a villámok cikázását sem eresztette át magán, csak morgott valahol mélyen, mint a tűzhányó, és pillanatok alatt borította el a fél eget. Fogd a csákját, bütyök, majd én evezek! A csónak szinte megugrott, mintha a rémület az oldalába vágta volna sarkantyúját. És most már nem is a dörgésre figyeltek, ami magasan volt, hanem arra a nehéz zúgásra, ami alatta jött. A vízen könnyű borzongás szaladt végig. A madarak eltűntek, aztán hosszú hullámok jöttek. De messze elől már szennyes tajtékot vetett a tó. És egy perc múlva már úgy hánykódott, mintha megmozdult volna alatta a föld. Nem érünk ki, ordította Gyula, mert ekkor már ordítani kellett. Olyan bömbölő ordítással szakadt rájuk a vihar. Sötét lett egyszerre. Csak a kunyhót érjük el. Szorítsd a nád felé, bütyök! A szél úgy játszott a csónakkal, mint egy gyufas katujával, s a nyílt víz felé hajtotta. Bütyök egy férfi erejével fogta a csákját, és verejtékben úszott, pedig dermesztő hideg lett egyszerre, aztán recsegni kezdett a nád, mintha ezer kasza vágta volna egyszerre, és jeges ostorával rájuk csapott a jég. – Bütyök! – hordított Gyula. – Ott a kunyhó! Látod? Egy pillanatra bütyök látott még valami széna bogjafélét a nád a szélén, de aztán semmit. – Mit csinálsz? Rémült meg még jobban Tutajos, ha már egyáltalán az eddiginél jobban megrémülni lehetett. Mert bütyök kiugrott a csónakból, és kézzel kezdte húzni a nádszélben elbújt kunyhó felé. Bütyök csak a kezével intett, hogy nem megy ez másként, és összeúzta magát, mert kegyetlenül vágott a jég. Ugyanígy lehajtott a fejét Gyula is, mert a mogyoró nagyságú jégszemek úgy verték a csónakot, mint a géppuska. De úgy verték a két fiút is. Húj! Üvöltött bütyök, és füléhez kapott, mert úgy érezte, átlőtte egy ilyen golyó. Míg Tutajos csak vonaglott, ha fejen találta egy-egy égi lövedék. Már erejük határán voltak, amikor végre a nádfalhoz értek. Ez a fal most összekuszált törmelékhez hasonlított. Bütyök odarántotta a csónakot. Ugorj ki, mert itt veszünk! Csodálatos. Fájdalmat alig éreztek, és a hideget is csak később, de akkor aztán nagyon. Gyula olyan elgyalázott állapotban volt, hogy inkább kihasalt a csónakból, mint ugrott, és elkapva a láncot húzta ő is kétségbe esetten. Tekerd a láncot a nádra! Hú, bütyök! Ez jó lesz már! Gyere, gyere, de gyorsan! A jég mostombolt legjobban, de a fiúk már nem törődtek semmivel. A nád szúrt, vágott, de addig fúrták magukat, amíg végre Beestek a kunyhóba. Beestek félmeztelenül, véresen, sárosan, piszkosan, és a bordájuk mellett látszott szívük lüktető hánykolódása. Gyulának nagyobb volt a haja, de bütyök kopaszra nyiratkozott, és most feje olyan volt, mintha felszántották volna. Csupa göröngy, csupa apró daganat, szivárgó vércsíkokkal. Tutajosunk egyik szeme bedagadt. Véres, füle véres, orrán két vörös búb, és mindkettőjük térde, keze lába összehasogatva. Bütyök, hol az egyik csizmád? Elmaradt. Legalább tudod, hol? Bütyök bánatos szemrehányással nézett barátjára, aztán csak legyintett. Csak hogy itt vagyunk. Hallod, mi van odakint? Ha nincs ez a kunyhó, szavamra agyonvert volna bennünket. És ebben igaza volt Bütyöknek. A felhők hasa már majdnem a nádat súrolta, de egyetlen villámot nem láttak még, csak az a szörnyű dübörgés szekerezett felettük, s a jég, vizet, nádatverő harsogása. Tutajos úgy reszketett, mint szélben a nyárfa levél, és fogai összekocogtak. Megvagyunk. Dőlj a hátamnak, és fondd össze a karodat. Megmondta Matula, hogy kabátot mindig tegyek a hátizsákba. Te nem fázol? Dehogy nem. Amint hazaérünk, akkora tüzet rakok. Ne álmodozz, Tutajos, még itt vagyunk. Csak ezt a kunyhót fel ne fordítsa. Tutajos ijetten nézett körül, de a kunyhót jól tartotta a benőtt élő nád. A jég most már esővel vegyült, aztán megszűnt a tördelő pattogás, és szakadt az eső. Szakadt kívül és csordogált belül, de a vihar magja már messze túl rajtuk robogott. Nem kellene elindulni? Várjunk kicsit, mondta Gyula, nincs még vége. Nagyon fázom, törölgette orrát Bütyök. Aztán ha mozgunk, mégsem fázunk annyira. Rászkódott meg Gyula, a kimászásnak még a gondolatától is. Addig, ha nem igazad van. Bütyök fújt egyet. Gyerünk! Most már fájt a náthorzsolás, és fájt minden. Még az eső is, ami felgerebjézett bőrüket verte. A csónak ott volt ugyan, de tele jéggel, félig elmerülve. A menykő csapja meg! Hagyd a menykőt, Bütyök! Nem volt elég? Hol az a vízmerő kanál, az a... Szapulj! Valahol a jég alatt. Esett az eső, előkerült a szapulj. Merd, Tutajos, én majd a kezemmel. Negyed óra múlva kiemelkedett a csónak, és 10 perc alatt a gáton voltak. Mindenük csupa sár és iszap. Puska, horgok, minden. És szájukat nem tudták összecsukni a reszketéstől. Bütyök csetlet botlott az egy csizmában egy darabig, aztán dühösen lerántotta és belevágta a csónakba. Evez, Tutajos, te jobban fázol. És amikor lerogytak ágyukra a kunyhóban, annyira elgyötörtek voltak, hogy még csak nem is sóhajtottak. Tűzrakásról szó sem esett. Feküdjünk le, didergett Gyula. Van itt elég pokróc. Piszkosak vagyunk. Nem bánom, Bütyök, bújj be! De 3 pokróc alatt is nehezen melegedtek fel, pedig összebújtak, mint a szegény ember sovány malacai. Amikor elhelyezkedtek, Csikasz melléjük telepedett. És csak akkor vették észre, hogy a kiskutyán sem múlt el nyomtalanul a jég. Csikasz orrán is egy diónyi daganat jelezte az elemek duhajkodását, és néha a combját nyalogatta. Hogy azután a bozontos szőr között mi volt még, azt nem lehetett tudni, és Csikasz erről nem is beszélt. Legalább neked több eszed lehetett volna, Csikasz, hol csavarogtál? Csikasz csak pislogott, mintha azt mondta volna, inkább aludjunk. Mert azt úgysem mondhatta volna el, hogy kisebb vadászatot engedélyezett magának, és egy süldőnyulat hajkurászott a nagy fűben. A nyúl végül is valami rejtett útra talált, és faképnél hagyta a kutyát. Csikasz pedig a vadászat izgalmában nem vette észre a jeges veszedelmet. Az eső ekkor már halkan dobolt a kunyhó tetején, és csak egyet szélrohamra erősödött, amikor a csapzott égerfáról rázódult a kunyhóra a víz. Ezt azonban viharvert barátaink már nem hallották. Aludtak mélyen, de még álmukban is meg-megborzongtak, mintha újabb jégről és újabb fázásról álmodtak volna. Katula szokatlanul sietve jött, s amikor megállt a kunyhó előtt, csak Csikasz üdvözölte. Matula egy pillantással felmérte, amit látott, és összerakta az eseményeket. Elkapta őket, gondolta. Hát nem vették észre. Fejét csóválta és gondolkodott. Ám bárha a nádban voltak, nem is vehették észre. Csendesen bement a kunyhóba, és amikor közelebbről megnézte az alvókat, elkomolyodott, és öklére eresztette állát. Haza kell vinni őket. És Matula szó nélkül visszafordult, mert ami látszott a két fiúból, az még többet mondott. Arcuk, fejük összeverve, felszaggatva, dagadtan, kék véraláfutásokkal, csupa sár mindenük. Tutajos egyik szemhéje csupa repedés, és az orra. Csúnyán elkapta őket, nehézség ebbe a rohadt időbe. Meg is fázhattak, csak haza. Haza! Nancsi majd összeszedi őket. Amikor a falu aláért, már sütött a nap, és amikor letettek alapját a konyhában, fáradtan zökkent a székre. István úr! Jaj, Gergő, micsoda idő! Oda a termés! Mit láttál? A te termésed nincs oda, Nancsi. A határ meg csak a szélit kapta. A két gyereknek ágyaz meg, és csinálj nekik forró fürdőt, meg téját is. Szentséges atyám! Matula ezek után fogta a kalapját. Ha a gazda megérkezik, mondd, hogy én küldtem el a kocsit. Várjál, Gergő, hát mi van velük? Megáztak. A kocsira meg tegyetek elegendő kabátot és takarót is. Várj, Gergő, nem várok, Nancsi, mert most alusznak. Aztán mire felébrednek, tüzet akarok rakni. Ennivalót nem viszel? Majd adsz nekik itthon. Matula a kalapja felé bökött. Nancsi néni gondolatai között pedig kavarogni kezdett a fürdő, a tea, a vacsora, a vetett ágyak, kabátok és egy általános ápolási terv kibontakozó hadjárata. Egyelőre azonban csak nézett a székre, ahol előbb még Matula ült. Hát lehet ebből valamit kihúzni, én szamár! És igazított egyet a széken, amit Matula meg sem mozdított. A nagyrétség fáradtan, foszlottan gőzölgött a délutáni napsütésben. A jég már elolvadt az utakon, de a nád az zúzott volt, és a füves térségeket, mintha lehengerelték volna. A fákon tépett a maradék levél, és a víz egy gémfióka tetemét vitte lefelé. Sok madár elpusztulhatott, gondolta Matula. De a kukorica még talpra áll. A kunyhó előtt Csikasz várta, de Csikasz is ferdén hordta a fejét. Látom, te is kaptál, de úgy kell neked, biztosan te kerektél. Matula suttogva szitta Csikaszt, aztán hamarosan fellobbant a tűz, és pattogva küldte lángjait a hűvös levegőbe. Először Bütyök ült fel ilyetten, hogy mi gyulladt meg, aztán Tutajos is mocorogni kezdett, és Matula megnyugodva gondolt arra, hogy nincs tükör a kunyhóban. Na, mi újság? Kérdezte, és úgy tett, mintha mosolyogna. Jaj, Gergő bácsi! Majd oda vesztünk. Hát nem látták. Tutajos csak legyintett. Mire észrevettük, már rajtunk volt. Be voltunk állva a nád közé, és a hátunk mögül jött. Gondoltam. A hideg rász, rá gondolok. Hát ne gondoljon rá. Hol vannak a ruhák? Csak leszortunk mindent olyan rendetlenül. A puska is csupa víz. Az nem baj. Ilyenkor semmi sem baj. A szükség, a szükség. Maga még most is borzong. És az öreg előhúzta a nád közül a pálinkás üveget. Jócskán töltött a pohárba. Nem kívánom, Gergő bácsi. Hát kérdeztem, hogy kívánja-e. Ez most orvosság. Gyula lenyelte a méregerős pálinkát, és lenyelte Bütyök is. Ezek után kissé bambán és végtelen mazatos törődöttséggel néztek a világba. Ha kell még, szóljanak! Jöjj, tiltakozott Gyula. Matula pedig szárogatni kezdte a ruhákat. Rémesen nézel ki, Bütyök. Szerencsé, hogy nem lát jó mamád. Tutajos, ha látnád magad, kár, hogy nincs itt tükör. Majd otthon megnézhetik magukat, szólt közbe Matula. Addig helyre jövünk. Alig hiszem, fordította meg Matula az egyik gőzölgő nadrágot, mert hogy még ma hazamegyünk. Gergő bácsi, csak nincs valami baj?
Semmi, mi lenne? A jég veleje itt adta ki a mérgét, a falu határa kiheveri. A cséplés leállt, de van ponyva elég. És amikor másodszor visszajöttem, már újra bunogtak a masinák.
Másodszor? Nézett az öregre Gyula.
Mert amikor először itt voltam, maguk aludtak, és még a takaró alatt is citeráltak. Hát bementem újra, mert most már maguknak nancsira van szükségük. Csak is nancsira. Ő meg örül, hogy tisztába teheti magukat, meg kenegetheti, mindenféle kenőcsökkel, meg etetheti is.
A fiúk hallgattak egy darabig, és Tutajos olyanféle arcot vágott, mint aki megsértődött. Ez a megsértődés azonban felszínes volt, és nem is mutatott semmit, mert a derék Tutajos arca egy-két napig nem volt alkalmas semmiféle érzelem kifejezésére. De felszínes volt azért is, mert bár nehezen hagyta itt a kunyhót és az öreg Gergőt, valahogy kívánta Nancsi néni puha kezét, a meleg ágyat, és általában a kőből rakott házat, ami nem fúj keresztül a szél.
Meddig kell bent lenni, Gergő bácsi?
Ameddig akarnak. Nem is baj, tapogatta Bütyök jégverte kobakját. Nem árt, ha kicsit helyre pofoznak bennünket.
Hát pofozásról éppen nincs szó, de az lehetséges, hogy István úr szól majd egyet-kettőt. De az nem baj.
Bütyöknek még a csizmája is benveszett az iszabban, mert úgy húzta be a csónakot a nádba. Evezni nem lehetett. Az egyik csizmája, a másik megvan.
Egy csizma, nem csizma, mondta Matula. De szerencsére nem kell sokat gyalogolni.
Hát, ami azt illeti, szomorodott el Tutajos. Nem is szeretek rágondolni. Csupa szúrás, vágás a lábunk, aztán vizes minden.
A kocsi a hídnál várja magukat. Odáig meg csónakon megyünk.
Gergő bácsi, mondta Tutajos, és szerette volna megölelni az öreget. Maga mindenre gondol.
Hát mindenre nem, csak amire köl. De úgy látom, a ruhák megszáradtak. A kocsi eddig már a hídnál van.
A két ifjú ezek után felöltözött. De úgy öltözött fel, mintha a ruhák tüskével lettek volna bélelve. Inkább mesztelenül mennék, mondta Tutajos, mert testükön csak imittamot volt egy-egy kis darab épp hely.
Nem gondolnám, hogy Nancsi örülne neki.
Evezhetek, Gergő bácsi? Kérdezte Bütyök, aki töretlenebb állapotban volt.
Majd evezhet még, most sietünk.
És Bütyök megláthatta, mi az evezés. De így még Gyula sem látta, mert Matula eddig soha nem sietett. Most sietett, és a csónak repült a vízem. A viharvert ifjak diderektek, és Bütyök akkorát tüsszentett, hogy egy gén pipaszár lábait széthányva rebbent fel a nád mellől.
Aha, mondta Matula. Aha, kezdi már. De Nancsi néni már csinálja a fürdőt, meg a téját.
Amikor a kocsi bezörgött az udvarra, Nancsi néni ott állt a feljárón csípőretett kézzel és szelíd harciassággal. Nancsi néni el volt készülve, hogy a fiúk megáztak, ahogy Matula mondta, és mivel Matula mondta, arra el is volt készülve, hogy a fiúk nagyon megáztak. De erre a látványra nem volt elkészülve.
Jó napot, Nancsi néni,
mondta Gyula rekedten, és mosolyogni igyekezett, de bal szeme csak félig nyílt ki, és orra... Két mogyorónyi daganattal egyáltalán nem vett részt ebben a mosolygásban. Az orr nem azonosította magát semmiféle mosollyal. Úgy álltam ott, mint egy kőbálvány, mondta később az öregasszony, pedig még csak a fejüket láttam.
Megjöttünk, Nancsi néni,
vidámkodott Bütyök is, hogy enyhítse az ijegységet, de fejét úgy tartotta, mint egy törékeny köcsögöt, és kissé ferdén, mint amikor a liba az eget kémleli.
Megjöttünk.
Látom, lehelte Nancsi.
Látom, uram, atyám, bár ne látnám. Hát szálljatok már le.
Először Bütyök mozdult meg, kidugván a takaró alól mesztelen lábát. Be kell vallanunk, hogy Bütyök kisé elpirult, mert ezek a lábak... Nancsi néni szeme bűvölten nézte Bütyök lábát, és a fiú fokozottan pirult, mert ráadásul hüvelykújja görcsöt kapott, és önállósulva felfelé merett, mint egy kútágas. A csizmám odaveszett, igyekezett enyhíteni a dolgot, de hoztam bakancsot is. Szentséges atyám, hiszen véres is. Kicsit, állt talpra készségesen Bütyök. Segítsek, tutajoskám! Gyula ingatagon állt fel, mert úgy érezte, hogy teste abban a pillanatban fájdalmas darabokra omlik. Nem bánom, Bütyök, csak amíg leszállok. A kocsi elgörgött, és hőseink bevánszorogtak Nancsi néni után, aki közben körüljárta őket, mint kotlós a csirkéit. Hogy az a jó Isten, hogy az a tüzes ménkű, ennek is matula az oka, csattant fel végül. Miért? Állt meg egyszerre a két ifjú. Miért? Ne átsorogjatok, szerencsétlenek! Miért, miért? Csak! Kiáltott. Mert nem vigyázott rátok. Hiszen mozogjatok, a fürdő kész, az ágyak megvetve, még hogy van kedvük beszélni. A fürdőszobában kánikula és vízcsobogás, és két István bácsira méretezett hálóing. Szappanozzátok le egymást, itt vannak az ingek, aztán be az ágyba. Majd akkor meglátom, mit kell veletek tenni. És fél óra múlva ott állt a két fiú tisztán és szárazon István bácsi hálóingében, mint két hindu fakír, akik éppen most keltek fel a tüzes szögekkel kivert heverőről. Feküdjünk le, Bütyök, mert én eldőlök. Aztán csukd le a szemed, mintha aludnál, mert Nancsi néni másként nem hagy élni bennünket. Erre a figyelmeztetésre azonban nem volt szükség, mert Bütyök nem csak a szemét hunyta le, de pár perc múlva már enyhén szuszogott, elmerülve az álom öntudatlan tengerében. Arról természetesen mit sem tudtak, hogy lassan alkony lett, és később sötét szemével benézett az ablakon az est. Odakünt csillagtalan sötét borulás szállt a falura, mert újra felhők jártak az égen. Azt sem tudni, hogy a csatavesztett ifjak álmodtak-e valamit, bár Gyula néha nyugtalanul hánykolódott, de Bütyöknek még a szuszogása sem hallatszott. Arról sem tudtak, hogy Nancsi néni többször bent járt különféle teákkal és tégelyekkel, és csak nehezen fékezte le magában a gyógykezelési szándékokat. Nem volt szívem felkelteni őket, mondta István bácsinak, aki egyébként is harapós hangulatban volt, és rövid, de igen erőteljes megjegyzéseket tett a jégverést illetőleg. Hát még ha ezeket látná, intett befelé. Mit nézzek rajtuk? De azért vacsora után bement a fiúkhoz, és felkattintotta a villanyt. Az árgyélusát! Sziszegett meglepetten, és szeme ide-oda járt, tutajos kék-zöld arca, emeletes orra, és Bütyök dagadt, ótvarosnak látszó koponyája között. Ezeket valahol kint kapta a jég. És közelebb ment Gyulához, aki kitakarózva, félmeztelenül feküdt. Figyelmesen nézte tutajos összeszabdalt térdét és verejtékes homlokát, aztán nagyon puhán megfogta öccse kezét. Ennek a gyereknek láza van. Mire a doktor hazaér, éjfél lesz, gondolkodott, hiszen ő adott neki kocsit a szomszéd faluba. Hát annyira talán nem sürgős, nyugtatta magát és csendesen kiment a szobából, de mielőtt leoltotta volna a villanyt, még egyszer visszanézett. Láza van, és ezt nem az apró sebek okozzák. Nancsi néni, mondta odakünt. Balázs hétre menjen a doktorért. Ugye? Úgy. Addig hazajövök, mert beszélni akarok vele. Aztán Balázs ne fogjon ki, hanem a ponyvákat vigye ki a gépekhez. Szárogatni kell az abot. Visszafelé hozza el az olajos kannákat, de megmondja neki, hogy szalma közé pakoljon. Mert ha a kocsi olajos lesz, Balázs vigyáz az ilyesmire. Aztán elmegpatkoltatni. Menet nézzem be a szövetkezetbe. Megjött a gálic meg a kötőfék. Ha nem jött meg, telefonáljanak érte. Ha megjött, hozza a magtárba. De útközben szóljon be a bábához. Mert Lakatos Jóska felesége kérte.
A Vica?
Az.
Ha nincs még itt annak az ideje.
Nancsi néni. A Vica bábát kért, hát bábát kap. Nem mondták, hogy sürgős. Balázs ráér előbb kivinni a részgálicot a magtárba, aztán a bábát Vicához. Megmondom, a gyerekek meg hadarudjanak.
Nem is ettek.
Okosan. Annál jobban alusznak, és annál jobb étvágyuk lesz reggel. Aztán most már feküdjön le maga is. Aludjunk, mert mindjárt reggel lesz. A ház elcsendesedett. Az öregasszony elgondolkozva nézte még egy kicsit a tégelyeket, és a csalhatatlan orvosságos üvegeit, aztán újra sorba rakta őket. Majd holnap, gondolta, és ezen megnyugodott. A holnap egyelőre elég távoli volt, de ezt csak Gyula érezte, igaz, csak álmában. Sőt, álmaiban, amelyek olyan lengén zavarosak voltak, hogy reggelre elfelejtette őket. Kitakaródzott és betakaródzott, mert hol megsült, hol megfagyott. De erre az öntudatlan mozgásra sem ébredt fel. Amikor végre felébredt, a szoba már világos volt, és egy kocsi zörgött be az udvarra. Aztán István bácsi hangja hallatszott, de Gyula füle közömbösen eresztette el a hangokat, és nem érzett fájdalmat sem. Mintha állandó és emelgető, puha suttogásban úszott volna. Erre lehunta a szemét. Amikor később felnézett, egy idegen állt az ágy mellett, és nagybátyja. Gyula átnézett Bütyökhöz meggyőződni, hogy ez a hangtalan megjelenés igaz-e. Aztán úgy gondolta, hogy igaz, mert a másik ágyból, állig betakarva, barátja nézett vissza. Talán felülnél, derék tutajos. Ez a doktor meg akar vizsgálni. Egyébként jó reggelt kívánok. Tutajos ilyetten felült, bár a felülés nehezen sikerült. Bocsánatot kérek, jó reggelt kívánok, olyan nagyon elaludtam. Feküdj le nyugodtan, tutajos, és mondd meg nagybátyádnak, hogy ne kotyogjon bele magasabb műveltségű orvostudorok dolgába. Úgy. Tutajos bágyadtan mosolygott, és úgy érezte, a doktornak egészen puha a keze, és szárazó hűvös, amikor csuklóját átfogta. Nem tudtatok elbújni a jég elől?
Nem.
A tavon ért bennünket, a nád közt, és mire észrevettük, már ott is volt. Evezni meg egyáltalán nem lehetett. Akkora volt a szél. Gondoltam, mondta István bácsi. Persze száraz kabátot nem vittetek. István, nem mennél ki? Mondta a doktor. Nem, én vagyok a pótatya. Ülj fel, tutajos, segítette fel Gyulát a doktor. És máskor, ha pótapa kell, hozzám gyere. Sóhajts! István bácsi ez idő alatt Bütyökkel sugdolódzott.
Minek a doktor, István bácsi?
Megvizsgál benneteket.
Engem is?
Hát persze, aztán elmegy. Hallom, a csizmád elveszett, majd kapsz másikat.
Mamánál van pénz.
Akarsz egy nyaklevest? Mondtam, hogy pótapátok vagyok. Lefekhetsz, tutajos, mondta a doktor. Egy-két nap fekszel, aztán mehettek Matula szárnyai alá. Ülj fel, Bütyök! Bütyök felült és mosolygott, mert olyan volt ez a doktor, mintha 10 éve minden nap együtt lettek volna. Régen ismerős és nagyon megnyugtató. Nincs kalapod?
Van, de nem hordom,
mondta Bütyök büszkén. Elég szamárság, hogy nem teszitek legalább a hátizsákba.
Összegyűrődik, vadonatúj vadászkalap.
Na igen, és most olyan a fejed, hogy utálat ránézni. Mondd, hogy
át,
szíveskedjél. Miután Bütyök csak egy reked át tudott kilehelni, a doktor elfordult. Ez is meg van fázva. Mehetünk, István. Amikor az irodában leültek, István ránézett a doktorra. Nos, a vendégnek semmi baja. De az öcsét befogta. A tüdeje van érdekelve. Nem mondom, hogy nem lesz tüdőgyulladás. Ne is mondd, mert megüt a guta. Persze, hogy megüt. De csak pár év múlva. Ezzel most ne foglalkozzunk. Ellenben? Lovas futár penicillin ért a patikába, mert az enyém elfogyott. Írd a receptet. Bütyök később az ablakra nézett, mert egy lovas vágtatott végig az udvaron.
Nem mondták, hogy felkelhetünk-e? Mit gondolsz, Gyula?
Gyula azonban nem gondolt semmit, mert megint olyan félálomféle bódulatba süllyedt. Helyette Nancsi néni jött be terjedelmes tálcával. Éhen haltok, szegény gyermekeim. Nem szabad felkelni? Kérdezte Bütyök.
De nem ám.
Gyula lázasan mosolygott.
Nem is kívánok felkelni.
Enni se nagyon.
Gyomrod is el van rontva, fiam. Nem is kapsz, csak teljes kávét és vajas kenyeret. A doktor rendelte. Bütyök ehetik, amit akar. Van lázad?
Nem mondta a doktor bácsi. A hőmérőt meg eltette.
Láncsok,
aggódott az öregasszony, aki nem tudta a valóságot, de érezte, hogy baj van, és elő sem mert jönni csodálatos szereivel.
Hát egyetek, aztán beeresztem ezt a vén betyárt, mert még nem is reggelizett, csak beszaladt a berekből. Azt mondja, hogy nem oka senki se, hogy megfáztatok, hanem hát, mert új kárnak és régi várnak nincs gazdája.
Tutajos alig evett valamit, de Bütyök hatalmasan bereggelizett, közben nézték az ajtót, és úgy várták Matulát, mintha egy éve látták volna.
Mondom, begyűlök, kopogott be az öreg. Meghoztam halat ennek a Nancsinak, azt megelti a beteg is.
Bütyök kiugrott az ágyból, és széket penderített Matula alá.
Nem vagyunk mi betegek, Gergő bácsi. Nem is azt mondtam, de megfázhattak. Aztán ilyenkor okosabb a doktorra hallgatni.
Csika azt nem hozta be?
Ott hagytam a haszontalant, mert ott a hele. Kitakarítottam mindent, nyeleket, orsót, puskát, gunyhót, és kerestem a másik csizmát is, de bizony nem találtam. Mikor gyűnnek ki? Nem mondta a doktor?
Hát, talán pár nap múlva.
Nem is baj, mert most csúnya a berek, úgy össze...